Katona Csaba, történész, szakértő, jó reggelt, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Egy nagyon érdekes témát választottál, 220 éve született Prosper Mérimée, akinek ez a név semmit nem mond, annak azt lehet mondani, hogy hát a Carmen, na de hát a Carmen, hát az nem Prosper Mérimée, nem úgy ismerjük, na de
az
igen.
Az Bizé Carmen.
Az Bizé, így van. Úgyhogy, na de hát az írója viszont Prosper Mérimée.
Ez tényleg így van, és ugye ez a Bizé Carmen, ez ugye már abban a verzióban is előfordult, hogy Carmennek a Bizé a családneve, hiszen Bizé Carmen, tehát ez egy annyira állandó
szó. Összenőtt, igen.
Nagyon jó.
Igen. Ugyanakkor azonban valóban, tehát azért ne felejtsük, hogy Bizé munkája egy zenei mű, aminek hát kellett, hogy valami alapja legyen. És Prosper Mérimének a sorsa az azért is nagyon jó példázat, mert láthatjuk, hogy milyen az, amikor önálló életre kell egy mű, úgymond leválik az alkotójától, természetesen ez az is kellett, hogy valaki más hozzányúljon, és gyakorlatilag teljesen háttérbe szorul ki az, aki az eredetit megalkotta. Arról nem beszélve, hogy én azért is nagyon örülök neki, hogy őt választottuk, mert hát jó, egy író írt valamit, de szerintem egy végtelen izgalmas figuráról van szó, és akkor mindjárt megpróbálok amellett érvelni, hogy ez miért így van. Ugye 1803. szeptember 28-án született, múlt héten beszélgettünk volna róla, de a Nobel-díj az előzött, és ez jól is van így, mert hála Istennek, hogy lett egy, sőt azóta még egy Nobel-díjasunk. Viszont ez nem szorítja teljesen háttérbe ezt a témát, örülök, hogy ez így megmaradt. Hát kezdjük azzal, hogy egy íróról beszélünk, ez kiderült talán az eddigiekből is, ugye édesapja festő volt egyébként, tehát művész családban látta meg a napvilágot, Leonornak hívták az édesapját, és ilyen művészeti hajlamokat is örökölt ennek jegyében. Mindazonáltal pedig elég jó iskolába is járt, tehát konkrétan például a Jean-Jacques Amper járt ide, egyebek mellett a André-Marie Amper fia, tehát ő volt a osztálytársa. A szüleivel utazott, megtanult angolul, és az nagyon hamar kiderült egyébként, hogy egészen kiváló nyelvérzéke van, megtanulta a klasszikus görögöt, a klasszikus latin, de oroszul meg szerbül is beszélt. Tehát azért ez egy elég komoly előny. Aztán megtanult még ezen kívül spanyolul. Majd mesélünk arról, hogy ennek mi volt a jelentősége, és elég sokoldalú érdeklődése volt neki. Alapvetően letette a jogi vizsgát egy idő után, tehát lehetett volna belőle jogász, azonban az érdeklődése egyértelműen az irodalom felé vitte el. És megismerkedett például Henri Bajlal, akit ugye Stendhal néven ismerünk, eljárt Madame Récamier szalonjába, és hát belecsapott egy olyan dologba, ami aztán meghatározta az irodalmi működését. Ugye volt egy McPherson nevű skót úriember, aki hát verseket hamisított konkrétan, mert James McPherson, aki az elképzel kelt a bárd Ossiánnak a dalait írta meg, és ezzel divatot és mintát teremtett.
Zseniális egyébként. A verseket is lehetett hamisítani. És volt is értelme, volt értelme, inkább ez az érdekes. Manapság szerintem az egy plusz hozzáadott érték lenne, hogyha valaki verseket hamisítana, amikor sokkal kevesebb a vers, illetve vagy a versolvasás.
A helyzet az, hogy akkor is hozzáadott érték volt, mert a nemzeti ébredésre megül alá lehetett ezzel támasztani. És ugye volt erre több példa. Ugye volt egy Václav Hanka nevű úriember Csehországban, ő cseh történeti emlékeket hamisított, mondjuk az ő története tragikusan végződött, amikor lelepleződött, öngyilkos lett, de Talikálván is megtette ezt kurusz dalokkal Magyarországon ugye történészként. Tehát James McPherson az Ossian dalokkal igazából az irodalomat vitte el egy olyan irányba, hogy megteremtse az ókelta irodalmat. Ez viszont nagyon tetszett Prosper Mérimének, aki ezeket lefordította franciára, mert hát most miért ne? Viszont egy idő után úgy ítélte meg, hogy ő, aki elég tehetségesen tud írni, valami hasonló módon fog alkotni, fogta magát és kitalált egy Clara Gazul nevű hölgyet, és az ő nevébe jelentetett meg különféle munkákat, és hát az a helyzet, hogy ezeken a sikert aratott. Aztán gondolhatnánk, hogy itt megállt, de nem állt meg itt, túl azon, hogy egyre sikeresebbek lettek az írásai. Megcsinálta azt is, ez a kiváló úriember, kiadott egy újabb irodalmi művet, az volt a cím, hogy La Guzla, ez a Guzla, Guzlica. Ugye, ez egy balkáni hangszer. Uh-huh. Ha jól emlékszem, a Arany Jánosnak a Szivinyányi Jánk című balladájában van, hogy most is hol jársz, egyre daljársz, Herkon ifja és leányi, Guzlicájok hangja mellett ki volt Jankó Szivinyányi. Na erre utal vissza, és ez egy Maglanovics Hiakint nevezetű úriember nevében jelentette meg, volt ebben minden létező ilyen nagyon-nagyon illédnek, nagyon balkáninak gondolt dal, de hát ezeket is ő találta ki. Mert hogy úgy gondolta, hogy nem a saját neve alatt fog publikálni, hanem így. És ez nagyon érdekes dolog történt, mert egy hozzáértő nyelvész leleplezte Mérimét, aki erről annyit írt, hogy na, ez az ember tényleg érti a munkáját, mert ha fel tudta fedezni, hogy én ezt hamisítottam, ez egy profi, ez ért hozzá.
És nem is volt
felháborodva. Nem különösebben, de azt tegyük rögtön hozzá, hogy a 19. században ez egy viszonylag elfogadott módszer volt, hogy valakinek a neve mögé írok. Bújva írok. Tehát nem egészen úgy nézett ki a dolog, hogy ezt gondoljuk. Viszont a következő történt vele. Nagyon érdekes sorban jelentek meg innentől kezdve a saját nevén megjelent munkái. Gondoljunk például a Tamangóra, amit talán 10 éves korunkban olvashattunk, ugye egy rabszolgaszállító hajón föllátozó Tamangó nevű törzsőnök, és elharapja a kapitány torkát, tehát egy ilyen romantikus túlzásokkal teli írások jellemezték a művét. Utazgatott egyébként ezt követően, és így került el Spanyolországba, ahol megismerte egy bizonyos Montijo grófnak a feleségét. Na és ez a Montijo gróf és a felesége, ez kétféle hatást gyakorolt rá. Egyrészt Montijo grófé volt az, aki elmesélte neki a Carmen alapsztoriát. Tehát egy ilyen, ami egy ilyen városi legendaként, vagy ha úgy tetszik, névhagyományként élt, és ezt elmesélte neki, és ebből alkotta meg aztán a Carmen című novellát, és egyébként ez a novella lett Prosper Mérimének az igazi terepe, tehát a regényektől, meg a kitalált költészetektől a kisregény, vagy a hosszú novella az lett az a terület, ahol ő nagyon-nagyon tudott igazából alkotni, és egyik ilyen munkája volt egyet mellett a Carmen, de legalább ennyire fontos dolog volt, hogy a Montijo grófnénak, illetve a Montijo grófnak volt egy kislánya, mondom a teljes nevét, ezt kiírtam, mert különben kértelen lennék elmondani, Maria Eugenia Ignacia Augustina de Palafox y Kirkpatrick. Ez egy elég szép név.
Igen.
És ez az ifjú hölgy az idővel egy bizonyos harmadik Napolónak lett a felesége. Fogalmazunk másképp, császárné lett belőle. Őt viszont gyerekkorától ismerte Prosper Mérimé, és hát egyébek mellett megírja a Carment is, miután innen hazatér, de különféle kormányzati feladatokat is kap, a belügyminisztériumban dolgozik, és hát például 1831-32-ben egyébek mellett a kolera járvány elleni védekezést kell megszervezni, ez nem feltétlenül jut nekünk egy íróról, ugye? Tehát, hogy ilyen küldetése is van. De nem csak, hogy ilyen küldetése van, hanem 1833-52-ig ő lesz a Franciaország műemléki felügyelője. De kap egy nagyon kemény hivatali munkát. Na most Mérimről tudni kell, hogy datos ateista. Ugyanakkor azonban a legtöbb olyan műemlék, amit meg kell menteni, azok templomok, középkori templomok, amik súlyos fogyatkozást szenvedtek a francia forradalom túlzó rombolásainak következtében. És akkor most mondok néhány dolgot, amit annak köszönhetünk, hogy Prosper Mérimé kőkeményen beleállt a műemlékvédelembe. Ő intézi el, hogy Carcassonne középkori falai megmaradjanak. Ha előttünk van Carcassonne városának a képe, akkor tudjuk, miről beszélünk. Azok a csodálatos középkori falak, amik a mai napig körbeveszik a Carcassonne-i belvárost. Aztán van egy bizonyos máig ismert, gyönyörű, középkori 15. századi fali kárpit, a Hölgy és az Egyszarvú. Nem tudom, hogy megvan-e így képileg ez a szép
igen,
történet.
Igen, igen.
Na, hát ez Orson fedezi föl, az írónő, akinek volt egy romantikus egyészakás kapcsolata Prosper Mérimével, ez viszont jó volt arra is, hogy fölhívja rá a figyelmet, ezt is megmentik a pusztulástól. És például ő az, aki újjáépíteti, méghozzá betartva minden fontos szabályt, a Notre-Dame-ot, mert hogy a Notre-Dame-ot is súlyos sérülések érték a francia forradalomba, ő pedig ragaszkodik hozzá, hogy úgy csinálják meg, hogy egyértelműen meg lehessen különböztetni az újat a régitől, de az egyértelműen nem azt jelenti, hogy valami rettenetes kirívó, de nem illő módon, per analógiám Nagyvázsony, vagy Diósgyőr, hanem értőszem egyértelműen meg tudja különböztetni, de nincs diszonancia az új meg a régi dolgok között. Tehát nagyon-nagyon komoly pozíciót tölt be, és 1833-tól 52-ig valami hihetetlen nagy szerepe van abban, hogy a mai Franciaország is tele van műemlékekkel, és a francia nemzeti örökség adatbázisának pedig az a neve véletlenül, hogy Base Mérimé, tehát Mérimé adatbázis. Hm. És nem gondolom, hogy egy íróról ezt így elősőre lehetne feltételezni, hogy ezt is megtette, de bizony megtette, és közben folyamatosan tevékenykedik íróként. Aztán amikor 1852-ben, ugye 1848-ban forradalomban Franciaországban, ennek nyomán a királyt elűzik, létrejön a második köztársaság, de ez nagyon rövid ideig áll fönn, mert a második köztársaság, amelyben egyébként ő részt vesz, tehát konkrétan Lajos Fülöp király uralmának a megdöntésében a Nemzeti Gárda tagjaként ott van Mérimé, aki egyébként megismerkedik Puskinnal, Puskin fordít oroszra, és Puskin meg ő kölcsönösen nagyra becsülik egymást. Nos, 1852-ben Napóleon köztársasági elnök, ugye a nagy Napóleonnak az unokaöccse Louis Napóleon, harmadik Napóleon néven császár lesz, és gondolhatnánk, hogy Mérimé, aki hát abban a szellemiségben nevelkedett, amiben szembe fog menni vele, de nem megy vele szembe. Tisztviselője lesz, és szenátora lesz. Sőt, a Napóleonnak, sőt, mert Napóleon feleségét ismeri gyerekkorától, a császárné személyes tanácsadója lesz. És innentől kezdve egy újabb hivatali karrierje kezdődik, ami viszont azzal jár, hogy számos barátjával megszakál, hogy szakítsa a kapcsolatot, de Victor Hugo fogja magát, kivonul Franciaországból, nem hajlandó elfogadni ezt a változást, és leírja a naplójában például, hogy oda megy Méri méhez, Méri mé mondja neki, hogy keresni foglak, mire azt válaszolja neki Hugo, hogy remélem nem találsz meg, és nem fogadja el a kéznyújtását. Tehát ugye személyesen nagyon sok dologgal meghasonlik. Ugyanakkor azonban a munkáját folytatja, tagja a szenátusnak, és tulajdonképpen az írói műve lassan, de biztosan kezd háttérbe szorulni, mert immáron egyre inkább tisztviselő lesz belőle. És azt lehet mondani, hogy igazából bizonyos értelemben szerencsés időben halt meg, akkor ezt tényleg elmondhatjuk, mert hogy a halál 1870. szeptember 23-án érte Prosper Méri mét, és ilyen értelemben viszont nem kellett megérnie a császárság bukását, hiszen ne felejtsük el, hogy a porosz-francia háború következtében a harmadik Napóleon uralma is véget ért, ő maga ugye 3 évvel később halt meg. És szintén egy nagyon érdekes adalék az ő életéhez, hogy ahogy említettem, ő kőkeményen ateista volt. Ezzel együtt, ahogy már beszéltünk róla, rengeteget tett a különféle műemlék templomoknak a megmentéséért, és a végrendelete pedig az volt, hogy a halál a színhelyén Kámban, a protestáns templomban, kis temetőjében temessék el, ki tudja, mire gondolhatott. Az meg egy tragédia, hogy 1871-ben a párizsi kommun idején a tömeg földújtotta az ő párizsi otthonát, a könyvtárát, kéziratai gyűjteményeit elégették, szétszették, annyira gyűlölték a harmadik Napóleonnal ápolt kapcsolata miatt. És a mindenhez még azt is hozzátesszük, mert tégyünk ki erre is a fél gondolat erejéig, hogy soha nem házasodott meg, akkor a magánélete is egy nagyon érdekes téma lehetne. Itt említettem, hogy volt egy bizonyos kapcsolata például George Sanddal, de hát rengeteg szeretője volt, egész egyszerűen fogalmazva, tehát volt egy olyan párizsi mondás, hogy amennyire dicsősége férfinak a Madame Recamier-nek a szeretője, legalább akkor a dicsőség egy nőnek, hogyha Prosper Mérimé szeretője.
Na tessék!
Mindenki dönts el, hogy ez jó dolog-e így, vagy nem.
Aha. De... hát legalább róla nem neveztek el bútordarabot. Vagy legalábbis tudtommal.
Kétségtelenül így van. Hát nem tudok róla, hogy azt mondanák, hogy karrier csináló Mérimé, tehát ez így kimaradta.
Igen.
Állandósul szókapcsolatokból. Mindenesetre bárhogy is van, azt gondolom, hogy mind a magánélete, mind pedig a művészi teljesítménye, mind egy hivatalnoki teljesítménye, az azt mutatja, hogy hát egy roppant érdekes figuráról van szó, és hát hogyha belegondolunk abba, hogy azt mondjuk, hogy Carmen, és még eszünkbe sült róla Prosper Mérimé alkotta meg, ha félrehúzzuk a függönyt, akkor azt látjuk, hogy emögött meglátunk egy végtelenül izgalmas személyiséget, egy parádés életét.
Egy pillanatra, Csaba, ha még a Carmennél leragadhatunk egy utolsó kérdést. Hát mennyire legy sikeres? Már nem sok idő telt el a között, hogy bizony felfedezze és operát írjon. Tehát szóval mennyire kereskedelmileg, mennyire volt sikeres, milyen az utóélete magának a regénynek?
Regényre nem hívta fel annyira a figyelmet, tehát nem véletlenül mi is alig-alig tudjuk, hogy ezt Prosper Mérimé alkotta meg. Akkor, amikor a Bizé Carmenje úgymond átütötte a falat, akkor jó néhányan elkezdték olvasni az eredeti művet, de ez nem bizonyult tartósnak ez a dolog, hogy na hát akkor Carmen, akkor gyerünk gyorsan, menjünk a könyvtárba és vegyük ki Prosper Mérimé Carmenjét. Tehát valamiért ez nem ment el ebbe az irányba ez az érdeklődés, de ez talán annak köszönhető, hogy ha valaki alapvetően vonzódik az elei művekhez, az egyáltalán nem biztos, hogy az irodalom iránt is ilyen nyitottsággal rendelkezik. Úgyhogy talán ez lehet az oka. Ez ugye tipikusan olyan, mint hogy előveszik Offenbachtól a Hoffmann meséit, hogy az nem azt jelenti, hogy valaki automatikusan ugye rányúl ezt Theodor Amadeus Hoffmann egyébként kiváló műveire.
Aha.
Mert valamiért ez az átjárás ez nem így működik. Nem tudom, miért így van.
Uh-huh. Oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük.
Hát nincs mit, olvasunk Mérimét, szórakoztató, ha pedig valaki unja, akkor olvassa az életrajzát, mert az viszont biztos, hogy az.
Hát ennek, az biztos, hogy ehhez nagyon jó kedvet csináltál, úgyhogy köszönjük szépen az információkat. Jó munkát neked, szép napot!
Viszont kívánom, sziasztok!
Katona Csaba történész beszélt a 220 éve született Prosper Mériméről, aki egyébként a Carmen írója.